mert hogy az okosságokat meg kell örökíteni. Jó estét kívánok azok kedvéért, akik nem ismernek, hogy mutatkozzam be, Szabari János vagyok, a Magyar Teozófiai Társulat egyik tagja, és a ma este ezt a témát én fogom önöknek bemutatni. Az itt jelenlévők közül többen tudják, hogy évek óta most már nem csak a feleségemmel fekszem és kelek, hanem még Blavatsky néval is. Tehát a titkos tanításon dolgozom, Blavatsky né gondolatait nap mint nap azzal kerülök szembe. És hát ugye azt mondják, hogy nem szerencsés, hogyha a fordító nem érti, amit fordít. Márpedig Blavatskynénál kerülfordul jönnek olyan mondatok, hogy igazából az ember hova is rakja, hogy is értse ezt a követ, amit leírt. Persze nem lehet minden egyes mondatnál megállni 2-3 hétre töprengeni rajta, akkor kicsit nehezen haladna a titkos tanítás újabb és újabb kötetének az előkészítése. De minden esetre ennél a mondatánál egy kicsit úgy felvisítottam, hogy na álljon meg a menet. A természet minden megnyilvánulásában geometrizál. Azért ütött ez engem kissé szívem, mert hát annak idején, amikor még én jártam egyetemre, akkor az volt Magyarországon az egyetlen szak, ahol 10 fél év matematikát oktattak, amihez még hozzájött néhány fél év ábrázoló geometria, meg szakrajz, meg ilyesmik. Tehát talán van fogalmam arról, hogy mi az, hogy matematika, meg geometria. És hát nagyon kíváncsi lettem, hogy valójában mire is gondol. Ma egy kicsit úgymond lájtosabb téma, tehát nem fogjuk a világot megváltani, nem megyünk fel a nirvánába, és nem fogunk abba feloldódni. Itt maradunk a fizikai világban, és megnézzük azt, hogy milyen jelenségek vannak. Olyanok, amelyek tények, és olyanok, amelyekre a jelenlegi természettudományok, de talán mondhatom azt, hogy a teozófus kutatók sem adnak válaszokat. Tehát egy kicsit ilyen képzeletet próbálok ma felkelteni, vagy felgyújtani. Hát lássuk, mi fog bele kisülni. Annyi matematika lesz benne, hogyha itt valaki önök között elvégzett általános iskolát, akkor nem lesz gond a megértésével. Minden esetre kezdjük két alapfogalomnak a megismerésével. Az egyik az aranymetszés lesz. Ezt úgy képzeljük el, hogyha rajzolunk egy négyzetet, ugye megfelezzük és ide beszúrjuk a körzőt, és innen rajzolunk egy körívet, akkor kapjuk ezt a C-pontot, és ezen az ábrán ennek a négyzet oldala és ez így kapott, ez a rövidebb szakasz, ha ennek a hosszát elosztjuk egymással, kapunk egy arányt, és ez az arány ugyanaz lesz, mint hogyha teljes hosszúságot elosztjuk a négyzet oldalával, és ez az arány, ez az úgynevezett aranymetszés, aminek ezt szokták fi-nek is, vagy görög betűvel jelölve, a fi betűvel jelölni, és ennek az értéke itt látható 1,618 és így tovább. Ugye miután körívről van szó, és ott bejön ez a bizonyos pi, ennek következtében nyilvánvalóan ez a szám is egy irracionális szám, magyarul két racionális szám hányadosaként nem írható fel, tehát a végtelenségig lehetne számolni. Na most ez az arány, ami például az emberi szem számára is a leg harmonikusabbnak tűnik, tehát ha rajzolunk egy téglalapot, vagy 100 téglalap közül választjuk ki, hogy melyik a legharmonikusabb, akkor ezt az aranymetszésű arányú, tehát a hosszabb és a rövidebb oldalai téglalapot fogjuk választani, és ugye a mai témánk nem foglalkozik az emberi alkotásokkal, de meg lehet nézni, hogy a művészeti alkotások közül kezdve az építészettől minden területen ez az arány köszön vissza. Érdemes lehet egyszer megnézni, aki még nem nézte, hogy mondjuk az Akropoliszon, egy csodálatos építmény, megszámolni, hogy hányszor köszön vissza ez az aranymetszésnek az aránya. Nos, tehát ez az egyik fogalmunk. Ezt a természetben majd az úgynevezett aranyspirálokon belül, vagy aranyspirálokon keresztül fogjuk megnézni, hogy jelentkezik ez a szám. Képzeljünk el egy ilyen, hát ha rajzolunk egy ilyen aranytéglalapot, mellé teszünk egy négyzetet, akkor egy újabb aranytéglalapot kapunk, mellé teszünk egy négyzetet, egy újabb aranytéglalapot kapunk, mellé teszünk egy négyzetet, újabb aranytéglalapot kapunk, és így tovább. És hogyha ezeket a pontokat összekötjük egy görbevonallal, egy aranyspirált kapunk, ez a logaritmikus, illetve ugyanez, hogyha nem téglalappal csináljuk, hanem olyan egyenlő szárú háromszöggel, amelynek az alapja és a magas és az oldala aranymetszés arányú, és hogyha megfelezzük ezt a szögét, az alapnál levő szögét, akkor újra egy ilyen arany háromszöget kapunk, ha megfelezzük egyik szögét, újra egy arany háromszöget kapunk, ha megfelezzük egyik szögét, újra egy arany háromszöget kapunk, és így tovább. És ez pedig az így előálló spirál, ezt pedig úgy hívják, hogy ez az egyenlő szögű spirál, arany spirál, tehát mind a kettőre ez a bizonyos aranymetszés a jellemző. Fogok erre mutatni példákat, hogy ez a természetben hogyan fognak megjelenni, vagy hogyan jelennek meg, de még mielőtt ide, tehát a példákra térnék, egy másik alapfogalmat szeretnék bemutatni, és ez az a bizonyos Fibonacci féle számsorozat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanezt a játékot játsszuk el, csak számokkal. Tehát rajzolunk egy egységnyi négyzetet, mellé teszünk egy másikat, aztán mellé teszünk immár egy két egységnyi négyzetet, és akkor közeledünk, egyre jobban közeledünk az arany téglalap felé, akkor ez már három, ez a négyzet, meg kettő, egy meg kettő, akkor a mellé rajzolt négyzet már öt egység nagyságú, kettő meg három, a mellé rajzolt négyzet az már nyolc nagyságú, öt meg három, a mellé rajzolt négyzet az már 13 nagyságú, öt meg nyolc, és aztán 21, és 34, és 55, és ez lesz majd a Fibonacci féle sorozat, és tulajdonképpen az elméleti részt itt be is fejeztem, és ez a, hogy a Fibonacci féle sorozat miért érdekes, aki mi volt a Da Vinci kódban is, aki ezt kedveli, többször is visszaköszönt állítólag, én nem láttam a filmet se, csak hallottam, hogy ez többszörösen vissza, tehát megjelent ez a bizonyos Fibonacci sorozat. A Leonardo Pisano Fibonacci, ahogy a neve is mondja, egy pízai, tehát egy itáliai matematikus volt a 12.-13. században, különböző ábrázolásokon itt látható, és ezt csak zárójelbe jegyzem meg, mint érdekességet, hogy ő volt az, aki a nyugati kultúrába, Európába bevezette az arab számokat, a tízes számrendszert. Ugye, ha ezt a feladatot kiadjuk, hogy ami itt van, egy sima összeadás, hát általános iskola, nem tudom, harmadik osztályába ezt meg tudják csinálni, a helyértékeket, tehát a 9 meg 1 az 10, leírom a nullát, maradt az 1, stb. Nem kell tovább mondani. Na most képzeljék el, mindaddig, addig ugyanezt római számokkal kellett csinálni, tehát még most a általános iskola alsó tagozat, abban az időben, tehát ezt megelőzően, ez egyetemi tananyag volt. Én emlékszem rá, hogy középiskolában matek szakkörön elszórakoztunk ezzel. Hát brutál, kegyetlen dolog. Ugye ez így néz ki leírva. Na most ez egy összeadás, hogy képzeljék el ugyanezt szorzással, sőt osztással. Ugye? És ráadásul a legnagyobb római szám az ezres. Tehát mondjuk 628 millió és így tovább. Na itt aztán végképp már egyetemi szinten is megállt a tudomány. Tehát ez a bizonyos Leonardo Fibonacci volt az, aki áttérítette Európát erre a tízes rendszerre. És akkor nézzük ezt a bizonyos sorozatot, a Fibonacci számokat. Ezt nem muszáj nézniük, tudományosan így írják le ezt a sorozatot. A lényeg, hogy egy, és innentől kezdve, a harmadik elemtől kezdve, mindig az előző két szám összege. Ugye 1 meg 1 az 2. 2 meg 1 az 3. 3 meg 2 az 5. 5 meg 3 az 8. 8 meg 5 az 13. 13 meg 8 az 21, és így tovább. Tehát egy borzasztó egyszerű sorozat, és hogyha ezekből a számokból veszünk kettőt, és elosztjuk a nagyobbat a kisebbel, akkor a hányados egyre inkább ehhez a bizonyos 1,618 stb. Aranymetszés felé közeledik, tehát a határértékében, illetve hogyha a kisebbet osztjuk el a nagyobbal, akkor ugye értelemszerűen ennek a reciprokához, az 1 per fihez konvergál. És valami miatt, az okát nem tudjuk, de valami miatt a természet imádja ezt a Fibonacci sorozatot, és erre is fogunk már is példákat látni. Na tehát ennyi volt az elméleti rész. Jaj, nem tudtam kihagyni. Van egy jó szórakozás mostanában. Ez a Fibonacci versek nem tartozik megint a témához. Ugye felírjuk ezeket a sorozatokat, tehát ezt a bizonyos sorozatot, és olyan verset kell írni, hogy ennyi szótagból álljon egy-egy sor. Tehát 1-1, 2, 3, 5, 8, és aki akarja, az és ügyes, viheti tovább, hogy 13, 21. Na hát itt ez egy ilyen magyar, ez is egy ilyen, és hogyha most iskolában lennénk, akkor a tanítónéni azt mondaná, hogy na gyerekek, akkor jövő órára írjon mindenki egy ilyen Fibonacci verset, és aki a 13-at is, 13 szótagosat is tud írni, az mondjuk egy piros pont, aki 21 szótagosat is, az mondjuk már kap egy ötöst. Ez egy teozófus Fibonacci vers, nem tudtam Fibonacciban lefordítani magyarra, ugye semmi, valami hirtelen előjön a sötétből, és hát a ragyogó fény felé növekedve. Ez csak játék, de el lehet vele szórakozni. Na, nézzük a példákat. Tehát az aranymetszés és a Fibonacci. Ugye az aranyspirál, ugye vagy a logaritmikus, amit elsőként látunk, vagy az egyenlőszögű spirál, olyan típusú spirál, ami megtalálható az egysejtű foraminiferában, a napraforgóban, a tengeri kagylókban, az állatok szarvában, agyarában, csőrében, karmában, az örvényekben, a hurrikánokban, a spirálgalaxisokban, mindenhol ugyanez a aranymetszésen alapuló spirál található meg. Így felülről ránézve az ember azt se tudja, hogy ez most egy hurikánnak a képe, vagy egy galaxisnak a képe, vagy éppen valamilyen egyéb lénynek a képe. A lényeg az, hogy ez az egyenlőszögű spirál nem változtatja meg az alakját, ahogy a mérete növekszik, mert úgy növekszik vele a sugara is. Így például ez a Nautilus csigának a kagylója. Minden növekménye együtt jár a sugarának az arányos növekedésével, és ugye miután nincs keze, nem csiga, hanem tehát a kagyló, nem kell az egyensúlyán változtatnia, mindvégig stabil marad, akár pici, akár nagy, tehát a súlypontja mindig ugyanott van. Hát ez egy ilyen, a természet nagyon szépen formába önti ezt a spirált. De például ugyanez látható a kos szarván, ugyanez az egyenlő szögű spirál, és ahogy öregszik és ahogy növekszik, nem kell megtanulnia új fejtartást a kosnak, hogy egyensúlyba legyen a feje, változatlanul ugyanez. Nagyon érdekes, ugye ezt mindenki ismeri azt a jelenséget, hogy a rovarok, a különböző legyek a gyertya fényébe egyszerűen bele repülnek. Ennek az az oka, hogy ugye a nap éjszaka pedig a hold után tájékozódnak, és akár a nap, akár a hold, az hozzájuk képest végtelen távolságban van, mindig ugyanabban a szögben látszódik. Ellentétben egy közeli gyertyafénnyel, és ahhoz, hogy mindig ugyanabból a szögből lássák mondjuk a gyertyalángját, ahhoz megint csak ezt az egyenlőszögű spirál pályát kell leírniuk, és egyszerűen ők követik, ami a beléjük van programozva, és egyenesen bele a gyertya lángjába. Ugye a ragadozó madarak is általában ezt a pályát követik, tehát a legritkábban csapnak le egyenesen, hanem közben ezt a spirál pályán közelítik meg az áldozatukat. Na nézzük a Fibonacci hogyan jelentkezik a természetben. Ez például az embernél ez a Fibonacci sorozat megtalálható az anatómiában, az emberi anatómiában. Például a kézfej, az alkar, valamint a felkar, és tehát ezek a különböző csontok hosszúságának az aránya, ezek is Fibonacci számok. Itt látható ezen a képen, mondjuk a mutató új. Ugye van neki egy perce, meg egy hosszabb középső perce, van egy még hosszabb harmadik perce, és van egy negyedik, ami a csuklóig tart, és hát látható, hogy 2, 3, 5, 8, tehát ez megint csak a Fibonacci sorozat. Tehát ezeknek a csontoknak a hossza érdekes módon, és nem más. Na most a Fibonacci számok és az aranymetszés, ez gyakran a növényvilágban is megtalálható. Szinte minden virág esetében a szirmok száma egy Fibonacci szám. Például a liliumnak 3 szirma van, a boglárkának 5, a szarkalábféléknek soknak 8, a körömvirágnak 13, az őszi rózsának 21, és a különböző százszor szép féléknek pedig 13, 21, 34, 55, 89, és nem 88 és 90, és ezek mind ebbe a sorozatnak az elemei, tehát Fibonacci számok. Itt a példán egy margarétát látunk, aminek 21 szirma van, és nem 20, és nem 22, hanem egy 21 szirmú Fibonacci szám. Ne kérdezzék, hogy miért, nem tudom. De hogyha valaki ezt tudja, akkor arra én magam is nagyon kíváncsi lennék. Na most, tehát ugyanezek a számok gyakran megtalálhatók, tehát még mindig a növényvilágnál tartunk az ágak, levelek, magvak elrendezéseiben, hogyha egy növényt felülről nézünk, akkor azt látjuk, hogy a levelek azok nem közvetlenül egymás fölé nőnek, hanem úgy egy olyan elrendezésben, ami optimalizálja a napfénynek és az esőnek hogy a legtöbbet kapják mind a kettőből. És gyakorlatilag, amikor, ha megszámoljuk azt, hogy hányszor kell körbejárni mondjuk a növény törzsét ahhoz, hogy ismét fölötte jelenjen meg egy levél, akkor ismét csak Fibonacci számot kapunk, illetve, hogyha az egyik levéltől megszámoljuk, hogy közben hány levélke nől, amíg ismét fölé kerül egy levél, az szintén egy ilyen Fibonacci számot fog jelenteni. Elfelejtettem mondani, hogy ez az előadás úgy született, hogy ugye feltettem magamnak ezt a kérdést, és tehát, hogy mire gondolhatott Blavatskyné, és aki kérdez, az általában talál is, és az egyik kedves virtuális ismerősöm, mert életben soha nem találkoztunk, viszont néhány levelet, személyes levelet már váltottunk, egy amerikai teozófus, a David Pratt, nek az egyik tanulmánya, aminek ez a címe, hogy mintázatok a természetben, és ez, amit most elmondok, annak a kivonata. Na, ennek a tanulmánynak a fordítását tegnap este raktam fel a társulati honlapra, tehát ha például erről, hogy hogy is néz ez ki konkrétan, ezek a levélkéknek a fejlődése, erről nagyon részletes táblázatokat és ábrákat lehet benne találni. Mondom, ez most egy kivonat, de akit érdekel a téma, megnézheti benne, úgyhogy nem az én saját okosságom, hanem ilyen kölcsönvett okosság, amit próbálok ma itt megosztani. Na, akkor ezeket a bizonyos spirálokat lehet összepárosítani, összehozni a Fibonacci számokkal, és hát ugyanezeket, tehát ilyen elrendezéseket látunk a fenyőtoboznak, ugye ez egy fenyőtoboz alulról nézve. Ugyanezt látjuk a napraforgó virágjában, és tehát egymást átszelő spirál sorozatokat formáznak, és ezekben az esetekben az egyik az óramutató járásának megfelelően, a másik pedig ellenkező irányba forog. És például a napraforgó esetében, ugye nem csak egyfajta napraforgó faj van, de faj, mindegy. Tehát, hogy az egyik irányba kanyargó spirálok száma 34, az ellentétes irányba pedig 55, ezek megint csak Fibonacci számok, de van olyan, ahol 55 és 89, sőt 89 és 144. Érdekes, tehát például az ananász, bár nincs itt, de mindenki tudja, hogy milyen az ananász, ott is ugyanez látható, ott 8 balra és 13 jobbra hajló pikkely sorozat van. Tehát ezek mind-mind ilyen Fibonacci számok a természetben. Jó. Na tehát még egyszer, ha még többet szeretnének tudni erről, akkor nézzék meg ezt a David Pratt tanulmányt a társulatunk honlapján. A másik ilyen terület, ami érdekes módon megjelenik a mindennapi életben, az élő és a nem élő, tehát a biológusok által nem élőnek, vagy a tudósok által nem élőnek tartott szerkezetekben, az ötszögek és a hatszögek. Na most, ugye szerintem általános iskolában mindenki szerkesztett ilyen szabályos ötszöget körből, és aztán, hogy abból hogy születik ez a bizonyos csillagalakzat. Ne tessük pirosra, mert jön a rendőr, azt és elvisz. Hogy minden esetre érdekes, hogy ennél a szabályos pentagramnál ezek az arányok, ez egy aranymetszés arány, aztán ez is egy aranymetszés arány, aztán ez is egy aranymetszés arány, tehát az ötágú csillag is egy hát igencsak érdekes geometriai formula, és az élő szervezetekben nagyon jellemző ez a bizonyos ötszög szimmetria vagy ötágúság. Például ugye a növényekben vagy a tengeri állatokban. Hát itt látható egy tengeri uborkának a keresztmetszete, hát ennél egyértelmű ötszögletű szimmetriát fel se lehetne rajzolni. Ez pedig itt egy tengeri sűnnek a keresztmetszete. És például a gyümölcsöknél, ugye azok az esetek döntő részében öt szirmúak, tehát a virágjuk öt szirmú, esetleg ennek többszöröse, mint ugye a gyümölcsvirág, vagy a vízilium, rózsalon, szegfű, muskátli, kankalin, orchidea, és így tovább, házi feladat este mindenki számolja meg a virágok szirmait otthon, hogy melyiknek hány szirma van. Aztán még mindig az ötszögletű szimmetria, ugye ez itt egy ötszögletű moszat, hát ez is valami hihetetlen szimmetriát mutat, és ha ez nem lenne ideírva, nem tudom, kitalálnák-e, hogy mi ez. Ez egy alma ketté vágva, de nem hosszába, hanem keresztbe. Ugye itt, tehát magának az alma virágjának is, amikor még csak virágzik, öt szirma van, és ez az ötszögű bemélyedés látszik is rajta. A félbevágva viszont itt a magház, a szintén egy ötszögletű magház, és tehát ilyen csillagalakban elhelyezkedő magház. Most egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ezen akár érdemes lehet eltöprengeni, vagy gondolkodni, hogy az emberi test az egyértelműen ezt az ötszögletű szimmetriát, vagy ötszörös szimmetriát fejezi ki. Ugye egyszer öt érzékszervünk van, másrészt a testből, a törzsből öt nyúlvány nyúlik ki, tehát a két láb, két kar és a fej, és például minden végtagon öt új van. Hát a fejen nincs öt új, mondjuk, de azon gondolkodtam el, hogy vajon így van ez az állatok esetében, és nem, mert még tehát a fejlett emlősöknél is minimum 6 nyúlvány jön ki, hiszen a farok is ott van, ami nem díszként van ott, hanem annak komoly szerepe van, mit tudom én, a tehén azzal hajtja el a bögyöket, a kutyánál egyértelmű egy kommunikációs eszköz, és így tovább, és ugyancsak nincs meg ez a végtagok végén ez az öt új, mert van abban minden, szóval a páratlan újjú patás, meg a páros újjú, meg lehet számolgatni otthon szintén a házi állatoknál, hogy hány végtagukban lehet egeret fogni, vagy akár mit, hogy mennyi van. Tehát ez a bizonyos ötszörös szimmetria, ez az emberi testre jellemző, és másra nem igen. Tehát az ilyen fejlett formák között, tehát, hogy ennek vajon milyen szerepe lehet abba, hogy állítólag ez az emberi test képes ilyen fejlett lényt befogadni. Na nézzük a hatszögeket, mert addig, amíg az ötszögletű mintázatok, azok az élő formákban fordulnak elő. A hatszögletűek azok tipikusan az ásványi világba jelentkeznek, vagy a kisebb világokba. Ugye kétszeres, háromszoros, négyszeres és hatszoros szimetria. Én emlékszem rá, hogy ilyen kínszenvedés volt annak idején ásványtanból minden egyes ásványhoz megtanulni, hogy digír, trigír, tetragír és hexagír, tehát az alakját, hogy milyen szimetria jellemzi. Na most a hatszög egy tömör kitöltésű alakzat, ami a maximális szerkezeti hatékonyságot teszi lehetővé. Ugye nagyon megszokott a molekulák és kristályok birodalmában, például a szteroidok, koleszterin, benzol, ugye klasszikus a benzol gyűrű, a hat szénatomból álló gyűrű, ezt gondolom kémia órán, meg középiskolában mindenkinek elmesélték azt a történetet, hogy a Kekulé hogy jött rá a benzol gyűrűre, hogy nem tudott az Úristennek rájönni, és egyszer álmába látott egy saját farkába harapó kígyót, és akkor jött rá, hogy a szénatomok egy gyűrűt alkotnak. És így tovább, cukor, grafit, tehát ezek mind hatszoros szimmetriát mutatnak, de itt csak a játékkedvéért négy darab hópelyhet ugye megfelelő nagyításba. Látszik, hogy ugye azt mondják, hogy nincs két egyforma hópehely, viszont abban mindig megegyeznek, hogy hatszögletű szimmetriát mutatnak a minden egyes hópehely, és ezen belül változtatják az alakjukat. És hát ugye tudunk ilyen építményeket, amit a méhek, darazsak és lódarazsak építenek, igen, itt látható a lép is, illetve ez egy megfelelő nagyításban, ez egy légynek, vagy valamilyen más rovarnak a szeme, ugye ez a bizonyos összetett szem, hát ez is egy tökéletes hatszög alakú szimmetriát mutat. Egy nagyon érdekes, ezt azért tettem ide, mert én is meglepődtem, hogy jé, milyen furcsaságok vannak a világban. Ugye ezt minden ránézésre mindenki tudja, hogy ez itt a Szaturnusz bolygó, és az is látható a különböző űrtávcsövekből, fényképeiből, meg ugye ezt már a Voyager szondák megközelítették, tehát közelről készített fényképeken, hogy ilyen felhő sávok vannak a Szaturnuszon, és hogyha ezt pont északról néznénk rá, tehát pont felülről néznénk rá, akkor értelemszerűen köröket látnánk. A legkülső kör ugye az egyenlítőn futó, és ahogy haladunk följebb, hát úgy egyre kisebb és kisebb köröket. Viszont van egy nagyon megdöbbentő tény, hogy a sarokhoz legközelebb eső felhőöv, ez nem kör alakú, hanem hatszög alakú, aminek az oldalai 13.800 km hosszúak. Itt látható, hogy belül nagyon, tehát ami kívül kör van, belül itt látható ez a bizonyos hatszög alak. Senki nem tudja az okát, tehát a tudósok, csillagászok se, hogy miért van így. Ez egyelőre a Szaturnusz egyik rejtélyes tulajdonsága. Ezeket a vonalakat ne tessenek nézni, mert ezek fényképezés technikailag, ahogy összerakták ezeknek az űrszondáknak a felvételeit, abból fakadnak, de maguk, tehát a hatszög alakú képződmény, felhőképződmény az enélkül is itt van. No, nézzük tovább, hogyha valaki kézbe fogja a Reiher László teozófiai panorámáját, akkor egy külön rész foglalkozik, vagy fejezet az úgynevezett platóni testekkel, illetve hogyha, tehát vannak más teozófiai irodalmak is, amelyek ezt részletesen tárgyalják. Ezek a platóni testek, vagy szabályos poliéderek, ugye ezek olyan testek, háromdimenziós alakzatok, amikre az a jellemző, hogy minden éle azonos hosszúságú, minden lapja azonos nagyságú, és szimmetrikus minden lapja, tehát egyenlő oldalúak, és tehát olyan testek, amelyek köré, ha egy gömböt tudunk úgy rajzolni, hogy minden egyes csúcsa érinti a gömb felületét. Most összesen 5 ilyen szabályos poliéder létezik, a tetraéder, a kocka vagy hexaéder, az oktaéder, a dodekaéder és az ikozaéder. Ugye a tetraédernek 4 darab egyenlő oldalú háromszögű oldala van, a kockának 6 darab négyzet alakú, az oktaédernek 8 darab egyenlő oldalú háromszög, a dodekaédernek 12 darab ötszög alakú, és az ikozaédernek pedig 20 darab egyenlő oldalú háromszög. Nagyon érdekes, hogy ezt a természetesen az ősi hindu filozófia is beazonosította ezeket a testeket, tehát lényegesen régebbi az ismeret, mint Platóna, időnként pitagórászi testeknek is szokták ezeket nevezni. És ő azt mondják, hogy ugye az 4 elem plusz egy ötödik, hogy a tetraéder a tűz jelképe a mindenségben, a kocka a földé, az oktaéder a levegőjé, az ikozaéder a vízé, és a szabályos, ugye dodekaéder az egész univerzumnak hát ilyen geometria formába öntése és jelzése. Ezt jegyezzük meg a továbbiakba, hogy a kocka a föld jelképe, mert erre majd vissza fogok utalni. Na most még annyit, hogy a platóni testek, különösen az egyszerűbbek, tehát a tetraéder, a kocka és az oktaéder, azaz atomok kristályokban elhelyezkedésének az alapját képezik. Atomi szinten eddig még nem találtak dodekaédert vagy ikozaédert, viszont van, ahol ezek a bonyolult testek is megjelennek. Például a vírusok nagy része az ikozaéder alakú. Tehát ha elektronmikroszkóppal elkezdjük őket nézni, és poliovírus, és az a 200 fajta vírus, ami a sima náthájért felelős, tehát ikozaéder alakúak. Erről azt mondják, hogy egy gömbfel színén a kölcsönhatásba léphető, tehát részecskéknek a lehető legalacsonyabb energiaszintű szerkezetét teszi lehetővé. Most nagyon érdekes, hogy az 5 platóni test megtalálható a sugárállatkákban is. Ugye ezek a tenger vizében élő, tipikusan ilyen 0,1-0,3 mm nagyságú, hát ilyen véglényecskék, amit a planktonnak a része. Itt fel van sorolva 5 különböző fajta, nekem ez nyilván semmit sem mond, de nagyon érdekes, hogy ezek az 5 platóni test alakú ilyen sugár állatka megjelenik, tehát léteznek ilyen kis apró lények, amelyek ezeket ugye a tetraéder, a kocka, az oktaéder, a dodekaéder és az ikozaéder alakú formát vesznek fel. Mi pont ez a jó? Nem tudom. No, térjünk át egy másik témára. Ha valaki nagyon utálja a számokat, akkor most egy 10 percre szundikálhat egy kicsit, mert itt lesz néhány szám, viszont megdöbbentő számokat fogok mondani, ami hát lehet, hogy önöknek is tetszeni fog. Szerintem az itt jelenlévők mindegyike tisztában van azzal, hogy ugye a Föld tengelyének van egy lassú körforgása, aminek a következtében a tavaszi napi egyenlőség az minden évben 20 perccel korábban következik be, és 1,72 foknyira van a pályáján olyankor a Föld, mint az előző évbeni tavaszi napi egyenlőség idején volt, és ezért ez a pont a tavaszi napi egyenlőség pontja, és vele az összes többi természetesen egy lassan mozog az állatövi csillagképek előtt, és ezt a ciklus, tehát amíg egy teljes kört leír a Föld, ezt a napi egyenlőségek precessziójaként ismerjük. Na most emellett a sebesség mellett a Föld minden 2160. évben lép egy új csillagképbe, tehát ugye a halak kora, meg a vízöntő kora, meg előtte a kos kora, meg még azelőtt a bika kora, tehát 2160 évente, és ugye 12 állatövi jegy előtt, így összesen 12x2160, 25.920 év alatt halad végig, tehát ez egy ilyen, szokták ezt is platóni évnek is hívni, de egy ilyen precessziós év. Most a teozófiában ezt a 2160 éves ciklust szokták ilyen messianisztikus ciklusnak is nevezni, és azt mondják, hogy körülbelül ilyen időszakonként szokott eljönni egy nagy szellemi tanító, vagy világtanító, vagy avatár, aminek ugye a jelentés az isteni leszállás, tehát amikor valaki csak úgy avatárnak hívja magát, akkor szóval isteni leszállás, jó. Tehát például ugye a halak korszakának kezdetét Krisztus megjelenése jelezte, ugye tipikusan ez mindenhol megjelent az új szövetségben is, hogy halászok voltak a tanítványai, halat kellett adni a szegényeknek, és bocsánat, nem halat kellett, hanem halászni, megtanítani, és így tovább állandóan előjött a hal. Na most, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy a kocka, ugye az egyik platóni test, ami minek a jelképe? A Föld jelképe. Érdekes módon annak is 2160 fok az összes szögének az összege. Lehet mondani, hogy véletlen, oké, csak annyi véletlen fogok mondani ilyeneket, hogy már az lesz a gyanús, hogy ennyi véletlen. És ugye, ha ezt a kockát kiterítjük, akkor ráadásul egy kereszt formát kapunk, ami egy ilyen egyetemes szimbólum, ugye a szellem anyagba való leszállására és a szellem keresztre feszítésére az anyag börtönében. De nézzük tovább, mint érdekességet. Ugye ezzel szemben, ha megnézzük akár a titkos tanítás első kötetét, akár a Powell könyveket, amelyekben hát a naprendszer, tehát az életfejlődése a naprendszerben, az ismerteti az ősi brámini időszámítást, tehát a hindu időszámítást, ami nagyon durván különbözik a jellegi tudomány állása szerintitől. Na most ők négy nagy ciklusra, vagy úgynevezett jugákra osztják a létezést. A Krita, vagy Satya Yuga, a Treta Yuga, Dvarapa Yuga és a Kali Yuga. Azt az utóbbit biztos mindenki hallott, hogy Kali Yuga. Ez megfelel egyébként az ókori görög filozófiában az aranykor, az ezüstkor, a bronzkor és a vaskor elnevezéseknek. Na most a lényeg az, hogy 400, 300, 200 és 100 isteni évig tartanak náluk ezek a júgák, és egy isteni év az 360 földi évvel egyenlő. Na most minden júgát egy pirkadat vezet be, és egy alkonyat fejez be, és mindegyik, tehát az alkonyat is, meg a pirkadat is ma a júga hosszának egy tizedével egyenlő. Na most, hogyha ezeket összeszámolgatjuk, tehát 360 év, és hány isteni év, és pirkadat, meg alkonyat, akkor a következő számok jönnek ki a Szatya júgára, Treta júgára, Dvarapa júgára. Ezt azért emeltem ki fehérrel, mert ezt a 432, utána majd nullák, ezek fognak többször visszaköszönni. Tehát 432.000 év egy Káli júga, és az emberiség ráadásul egy pár ezer évvel ezelőtt kezdte el a Káli júgáját, tehát csak türelem, nyugodtan ki lehet várni, megnyugtató, hogy utána újra egy aranykor fog következni, pár százezer év múlva, úgyhogy csak tessenek kivárni. Na most, a négy júga, ugye mi együtt tesz ki egy úgynevezett maha júgát, a maha az mindig nagyot jelent a szanszkritba, és hát ha megnéztük az arányokat, akkor a négy júg összesen egy, meg kettő, meg három, meg négy, tehát összesen 10 hosszúságú, vagyis a 432 ezer év szorozva a 10-zel, tehát 4.320.000 évig tart, és erről a teozófiában azt mondják, hogy ez egyenlő egy gyökérfaj, egy emberi gyökérfaj fejlődésének a felével. Tehát egy gyökérfaj időtartama az tipikusan ennek a duplája. És akkor itt lehet végigmenni azon, hogy a Föld teljes életperiódusa, vagy Bráma egy napja, az állítólag 1000 maha júga, vagyis 4.320.000 év, ugyanezeket a számokat találják meg az említett könyvekbe, vagyis a Föld keletkezésétől a Föld megsemmisüléséig az 4.3 milliárd év. Ez megint nagyon nem egyezik a jelenlegi geológiai állításokkal, de most hagyd ne menjünk ebbe bele, hogy miért. A lényeg az, hogyha ezeket tovább visszük, ezeket a számokat, hogy Bráma egy éve, ez hát ez már 3110 milliárd év, ez a Bráma egy éve, és a világ mindenségnek a teljes élete a teremtés kezdetétől a teljes visszahúzódásig, pedig Bráma 100 éve, ami 311.040 milliárd év. Na most ehhez képest ugye a tudomány azt mondja, hogy pontosabban a tudománynak bizonyoságai azt mondják, hogy a világ az, tudom én, olyan 15 milliárd évvel, tehát ez a bizonyos ősrobbanás 15 milliárd évvel ezelőtt volt. A hinduk azt mondják, hogy olyan 150-160 ezer milliárd évvel ezelőtt volt. Elég nagy különbség, és hát ugyanúgy a távlatokra, szóval nyugi, még van időnk, mint egy legalább egy olyan 150 ezer milliárd év még a teremtettségből. Ezeket nyilván nem kell megjegyezni, de mégis látni, tehát egyszer ez a 43-20-szal kezdődő, illetve ez a 31-0-40, és akkor nézzük, Ezt a térjünk vissza ugye ezekhez a 2160 éves ciklusokhoz, ugye, ami tehát a Föld tengelye elhalad egy csillag előtt, vagy ez a csillagkép előtt, igen. Ugye ez a 4320, amit a Yuga, a Kali Yuga hosszánál látunk, ez érdekes módon pont kétszerese a 2160-nak, és ami ugye mellesleg a kocka szögeinek az összege. És aztán befejezem ugye a számok öntését, de még egy tény, hogy ez a 432 000 év, ugye a Kali Yuga időtartama, ez 4-szer 108 000 év, és ez a 108 000 év pedig egy annak a csillagászati ciklusnak a hossza, amit az abszidiális vonal teljes fordulatának neveznek. Szóval egy év során a Föld van egy olyan pont, ami a naptól a legtávolabb van, meg legközelebb. Ha ezt a két pontot összekötjük, ezt hívják abszidiális vonalnak, és ez nagyon lassan forog, ez az abszidiális vonal, és 108 000 év alatt fordul egyet, tehát még lassabban, mint ahogy a föltengelye forog. Na most jönnek az érdekes számok, ugye? A napsugara megközelíten 432 000 mérföld. Ugye ennyi volt a Yuga hossza. 400, itt van az egész pontos szám, de ez egy nagyon jó megközelítés. Az átmérője pedig 864 000 mérföld. Tehát a Yuga, itt van a Yuga hossza, itt van a nap sugarába. Ugye azt mondtuk, hogy ez az abszidiális, tehát a csillagászati ciklus, ez 108 000. A holdsugara 1080 mérföld, az átmérője pedig 2160 mérföld. Ugye? A hold átmérője, mérföld, nem kilométer, el ne tévesszük. Na most, ha azt mondjuk, hogy mi az a fém, amiről a hold eszünkbe jut, az ezüst. Az ezüst atomtömege 108, megint a 108, és ráadásul ez a 108 egy nagyon érdekes szám, mert hogyha azt mondjuk, hogy a Föld és a Nap közötti távolság, hogyha a Nap átmérőjét tekintem egy egységnek, akkor 108, ebben az egységben 108 a Nap és a Föld közötti távolság. De hogyha a Hold átmérőjét tekintem egynek, akkor a Föld és a Hold közötti távolság a 108 hold átmérőnyi. És ha megnézem a napot, magát, a nap átmérője, hogyha a Föld átmérője egy egység, akkor 108 a nap átmérője. Lehet, tessék? Igen. Lehet azt mondani, hogy mindez merő véletlen. Hát, mondom, a magyarázatot nem tudom, de meglehetősen brutális számok. Na most. Ugye, a Föld tengelye ugye körbejár, ezt megállapítottuk, ez a bizonyos platóni ér, de ez a kör, ez nem szabályos kör, mert van nekünk egy holdunk is, aminek van gravitációs hatása, és emiatt egy kis biccenés van a Föld pályájába, tehát ilyen kicsit hullámos kört ír le. Ezt a mozgást nevezik nutációnak, hogy minden 18 évben biccen egyet, és hát nyilván ez 1440 hullámból áll, hogy a 18, tehát ha 25.920 évet elosztom 18-al, akkor 1440 hullámot vet. Na most, tehát, hogy minden 18 évben biccen egyet a Föld pályája. Nagyon érdekes, hogy egy ember átlagosan 18-szor vesz levegőt percenként, és 72 évre meg azt mondják, hogy ez az ember ideális élettartama. Ennyi idő alatt halad a nap egy fokot az állatövön, ebben a bizonyos precessziós ciklusban. Na most, ha ezeket megnézzük, hogyha percenként 18-szor veszünk átlagosan levegőt, akkor 24 óra alatt, ugye 18-szor 1440 perc van 24 órában, 60-szor 24, akkor 25.920-szor veszünk levegőt. Mennyi is volt a platoni év hossza? 25.920. Nem véletlenül választottam a decemberi előadás témájának az analógia törvényét, hogy mint fent úgy alant, mert egész érdekes analógiákat, mint fent úgy lenteket lehet találni. És akkor még egy érdekes dolog, hogy egy órában, tehát például most egy nyugalomba ülve, egy órában, ezt is megszámolták, átlagosan 4320 szívdobbanás van az embernek, tehát egy egészséges ember esetében. Ugye mennyi is volt a júgáknak a hossza, tehát megint ez a 4320. Két órában ennyi, három órában értelemszerűen ennyi, hat órában pedig 25.920. Ezekben az ismét ott vannak, ha visszamennénk arra a diára, az egyes júgáknak a hossza, ugyan ezeket a számokat látnánk, illetve a platóni évnek a hosszát. Na, szóval ezeken el lehet szórakozni. Érdekes lenne, ha valaki ezekre tudna másfajta magyarázatot adni. Na, akkor egy újabb témába menjünk bele. Nagyon röviden, mert a hang formaképző képességéről Tamás többször tartott már remek előadást, néhány le is tölthető a Siddhartha honlapjáról, úgyhogy most én ezt csak érinteném, ezt a témát, de minden esetre a természet geometrizálásához hozzá tartozik. Talán sokan ismerik ezt a bizonyos kísérletet a 18. század vége felé. A német fizikus Ernst Chladni bemutatta a hang és a rezgés és a rezgés formaképző alakító képességét. Bemutatta, hogy amikor homokot szórnak egy fémlemezre, és azt a fémlemezt egy hegedű vonóval elkezdték rezegtetni, akkor a keletkező rezgések hatására a homokszemek azokra a helyekre vándorolnak, amelyeken a lemez gyakorlatilag mozdulatlan. Tehát egy lemez esetében ugye a hangok azok egy színusz görbe szerint rezegnek, és ha emlékeznek a színusz görbének, vannak olyan pontjai, amelyek nulla kitérésűek, és azokon a pontokon valójában nyugalomba van a lemez, és a homok pedig azokra a pontokra kezd el összegyűlni. És nagyon érdekes, szép, szabályos és változatos mintázatok jönnek létre. Hát ez volt a Chladninak az eredeti valami kis ketyeréje, és többek között ezek a szintén eredeti Chladni ábrák, hogy ilyen ábrák vettek fel, alakzatokat vettek fel a homokszemcsék a fémlemezen. Na most egy jó 100 évvel később egy hölgy, egy Margaret Watts Hughes megismételte, illetve továbbfejlesztette ezeket a kísérleteket, és tehát ő úgy hozott létre ilyen ábrákat, hogy egy hosszan kitartott zenei hangot hozott létre, és többféle hangszerrel próbálkozott mindenfélével, de érdekes módon a legnagyobb sikert és a legszebb ábrákat a saját hangjával, ének hangjával érte el, és hát a hangmagasságtól függően a mindenféle mintákba rendeződtek, és ugye minél nagyobb volt a hangmagasság, annál összetettebb minták jöttek létre. Itt látható ezen a sorozaton például néhány Margaret Watts Hughes hangja által létrehozott ábra. De itt még nincs vége, mert ez további tudósokat érdekelt, és a 20. században is, az 50-es években is a témára ráharapott egy Hans Jenny nevezetű úr, aki szintén megismételte ezeket a kísérleteket és továbbfejlesztette, és ő is azt találta, hogy minél magasabb a frekvencia, annál összetettebb alakzatok jönnek létre, és egy alacsony frekvencia egy egyszerű központi kört rajzolt, mire egy magasabb frekvencia pedig növelte a gyűrűk számát, és egyre magasabb, és virágszirmok, pillangók, rákok, és így tovább mandala-szerű minták, valamint az öt platóni testre emlékeztető alakzatok. És ahogy a frekvencia emelkedik, van egy ilyen átmeneti fázis. Ez például egy vízcseppben kialakuló, tehát hanghatására kialakuló mintázat. Ez pedig ilyen korpa fűmag, szintén egy lemezen elhelyezve, és hirtelen az jut az embernek az eszébe, hogy magasabb-magasabb frekvencia, egyre bonyolultabb dolgok, és akkor egy teljesen más téma, amikor máshol arról olvashatunk, hogy vannak olyan lények, vagy lényiségek a Föld körül, akik többek között a lipikáknak neveznek, akiknek az egyik feladata az, hogy azt a bizonyos isteni energiát vagy frekvenciát letranszformálják arról a, mert gyilkosak olyan magas frekvenciák, hogy gyilkosak lennének az ember számára, hogy letranszformálják az ember számára fogható frekvenciákra. Tehát ilyen frekvenciákról ilyen dolgok is eszébe juthatnak az embernek. Viszont a Hans Jenny próbálkozott azzal, hogy megépített egy tonoszkópnak nevezett ketyerét, szerkezetet, ahogy átfordítsa az emberi hangot homokban megjelenő látható mintázatokba. Tehát kifejezetten az egyes emberi hangokat jelenítse meg, mármint beszédhangokat. És hát itt látható az ó hatására kialakult forma, itt látható az á hatására kialakult forma, itt az ú hatására kialakult forma, és akkor megint az jut az eszembe, hogy hogy ha láttak már, hallottak már keleti, mondjuk szerzeteseket, papokat, lámákat mantrázni, hogy, hogy ez a mantrázás valamit csinál. Valamit nagyon-nagyon komolyat csinál, akkor is, hogyha esetleg a külső szemlélő számára ilyen zizi dolognak tűnik. De ugye ezek a mantrázások nem csak a keleti kultúrában vannak benne, hanem éppen a litániában, az olvasó elmondásában tulajdonképpen ugyanezekről van szó. Mindenről csak annyit, ugye János evangélium így kezdődik, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. A halottak könyve ezt mondja, én vagyok az örökkévaló, én vagyok rá. Én vagyok az, aki az igét teremtette, én vagyok az ige. A hinduk azt tanítják, hogy Nada Brahma, vagyis a világ hang. A mögötte húzó elképzelés az, hogy mindent, amit látunk, az egy isteni szó vagy rezgés, ami megszilárdul, megnyilvánultá válik, és a rezgések pedig a belső béterikusabb, finomabb birodalomba erednek. Ezt tudjuk, hogy az egész természet alapvetően ritmikus rezgést. Megint csak az jut az eszembe, hogy hogy történik a Biblia szerint a teremtés, hogy mondá Isten, tehát nem akarta, vagy csinálta, mondá. Kimondott valamit, és annak hatására létrejött, megteremtődött. Láttak egy ó betűt, vagy hangot, vagy egy ú hangot, mit hoz létre. Beindult meg a fantáziám, hogy vajon milyen hangsorozat, rezgés sorozat kell, mondjuk egy ember létrehozásához. Mert miért ne? Vagy egy bolygó létrehozásához, vagy egy csillag létrehozásához, vagy egy ezüstatom létrehozásához. Mert nyilván mindegyiknek megvan ez a bizonyos rezgés sorozata, ami egy magasabb, finomabb szintről indul, és ami a fizikai szintre leérkezve teremt, létrehoz, formát hoz létre. Úgyhogy érdekes lenne, hogy mondjuk tudnánk, hogy milyen rezgés sorozat kell mondjuk egy 20 000 forintos megteremtéséhez. Magnóra vennénk, és csak mindig lejátszanánk, és akkor így szaporon elnézést a profanizálásért. De valójában erről van szó. Hogy az ember akkor válhat teremtővé, igazán teremtővé, hogyha felfogja majd egyszer ismerni ezeket a... ha ismeri azt az igét, amivel bizonyos dolgokat lehet teremteni. No, utolsó témakör. Térjünk vissza egy kicsit a geometriához, és térjünk vissza a naprendszerhez. Megint hihetetlenül érdekes véletleneket fogok önöknek mutatni. Tehát a bolygók és a geometria. Képzeljük el, hogy rajzolunk egy kört, és ez a kör jelképezze a Földet. A Földnek a sugara 3960 mérföld, megint mérföld, nem kilométer, tehát mérföld. Kilométerben egyébként itt van zárójelbe. Majd rajzolunk köré egy négyzetet, ugye egy ilyen érintő négyzetet, ami négy ponton érinti a kört. Na most ennek a négyzetnek meghatározható a kerülete, és ha rajzolunk egy másik kört, aminek a kerülete pontosan, tehát ennek a körnek a kerülete, pontosan megegyezik ennek a négyzetnek a kerületével, akkor a két kör vonal vagy körív közötti távolság az 1080 mérföld lesz. Mellesleg, emlékeznek még rá, hogy minek volt ez az sugara? Ez a holdnak a sugara volt mérföldben. Magyarul a hold, tehát a Föld és a hold relatív méretei úgymond négyszögesítik a kört. Hogy miért így van, hát ezt kérdezhetjük a csillagászokat, kérdezhetjük a teozófusokat is, nem tudni, de hogy így van, ez egészen biztos. Na most jön a számomra legalábbis a döbbenet. Nézzünk rá Stonehenge-re. Pontosan ugyanezek az arányok és számok vannak ábrázolva Stonehenge-be, csak nem mérföldben, hanem lábban. A külső kör, ugye a 3960 meg a mérföld a Föld plusz az 1080 a hold, az összesen 5040. A külső kör középsugara 50,4 láb, és ugye ez egyenlő annak a négyzetnek a kerületével, amit a második kisebb alazurit körbe rajzolhatunk. Ennek a sugara 39,6 láb, 3960 mérföld ugye a Föld sugara, és mellesleg egyenlő ennek az U betű alakú belső, tehát az U betű alakú szerkezetbe berajzolható körnek az átmérőjével is. Pár hónappal ezelőtt tele volt a sajtó azzal, hogy Stonehenge-et ugye pásztorok építették, találkozó helyként, nem tudom, olvasta-e valaki. Hát nem lehetett rossz abba a korba élni, hogyha még a pásztorok is pontosan tudták azt, hogy mennyi a Föld átmérője, mennyi a Hold átmérője, és mindezt a kövekbe le tudták rajzolni. Azért tartottam meg a mérföldet, meg a lábat, mert ez egy másik döbbenet volt számomra, hogy nem is tudom, nem tudom, emlékszik-e valaki, Tamás, nem tudod, hogy mikor, vagy valamikor a 80-as években tették általánossá az SI rendszert. Igen, tehát ezt a bizonyos System International, ezt a tízes alapú mértékegység rendszert. Ugye addig az időjárás és vízállás jelentésben azt mondták, hogy 760 higanymilliméter a nyomás, stb. Onnantól áttértek hektopaszkálra, vagy miért csoda mikre. És ezt az egész világ elfogadta, kivéve az angol szászok, akik változatlanul a régi mértékegységeiket használják. És ugye én az olajiparban dolgozom, és hát abszolút angol szász, vagy ha úgy tetszik, amerikai dominancia van. Ennek következtében kénytelennek vagyunk az olajt azt barelbe számolni, tehát 167 literbe, a gázt azt tulajdonképpen billió köblábba, de például a nyomást azt font per négyzetlábba, és így tovább. Tehát abszolút megtartották a mértékrendszerüket, és igazából itt látszik, hogy miért. Ha rákérdeznénk, nem tudják. De ugyanaz van lábban, mint mérföldben. Ezek az arányok, ezek a nyilvánvaló tudások eltűnnének, ha ezt méterre és kilométerre átváltanánk. Tehát valami, tehát ez az ősi mértékrendszer, ezt fenn kell tartani, mert annyi plusz információt hordoz, ami eltűnne, ha essébe átraknánk. És ez nekem is egyébként borzasztó nagy tanulság, mert például a titkos tanítás fordításakor is, vagy előkészítésekor is, én automatikusan, ugye nyilván a Blavatskynél korában még ez az angol szász mértékrendszer volt az általános, én automatikusan fordítottam át mindent kilométerbe, meg mindent méterbe, és fogalmam sincs, nem néztem vissza, hogy vajon mennyi információt ejtettem ezzel ki, ejtettem el, amit én nem vettem észre, és feltetően sokan mások se vettek észre, a lektorok se vettek észre, de valójában ott volt, és ezzel az átváltással egyszerűen úgy sikerült elejteni. No, nézzünk még ilyen furcsa példákat a geometriából. Képzeljünk el egy tetraédert, tehát ugye szabályos tetraéder, ha egy gömbbe beírunk egy tetraédert, tehát úgy, hogy a tetraéder csúcsa az pont az északi sarkon legyen, akkor a tetraéder alapja ez a háromszög, ez de a déli szélesség 19,47 század fokán lesz, illetve ha megfejreállítom a tetraéder, tehát a csúcsa a gömb déli sarkára mutat, akkor az északi szélesség 19,47 század fokán lesz. Na most ez a 19,47, ez a planetáris, tehát a bolygói, de a napi, a szoláris energiák fő feltörésének a helye az egész naprendszerben. Egyetemesen mindenhol. Tehát a napfolt tevékenység, amikor arról beszélünk, hogy hú, milyen aktíva a napfolt tevékenység területe körülbelül 19,5 foknál található a napon, mind északon, mind délen. Oké. A Vénuszon van egy vulkáni öv, északon 19,5 foknál, hát délen pedig 25 foknál. A Földön, ugye a Föld legnagyobb működő vulkánjai, a Mauna Loa és a Kilauea Hawaiin vannak. Ezek 19,5 foknál, illetve 19,4 foknál helyezkednek el. A Holdon is van egy tengerszerű láva ömlés délen 19,6-nál. A naprendszer feltétlen legnagyobb vulkánja a Marson található, ez az Olympus Mons, 26 kilométer magas, ugye ne felejtsük, hogy a csomolumma az 8800 méter, tehát ez a marsi vulkán, ez 26 kilométer. Ez 19,3 foknál található. A Jupiter nagy vörös foltja, ez délen 21 foknál. A Szaturnuszon viharövek vannak, északon is és délen is 20 foknál. Az Uránuszon valami furcsa, nem ismert kitörések vannak, ilyen hideg kitörések, északon is és délen is 20 foknál. Illetve az Uránusznak is van egy ilyen sötét foltja az 22,5-nél. Illetve a Neptunusz nagy sötét foltja, ezt a Voyager 2 fényképezte le 89-ben, az délen 20 foknál volt, de amikor tehát a Hubble-t ráállították, akkor 94-ben nem találták, illetve megtaláltak egy másik sötét foltot az északi félgömbön. Megint miért, vajon miért ez ilyen kitüntetett hely, geometriailag jól leírható kitüntetett hely az egész naprendszerbe, kivétel nélkül minden bolygóján. Ha valaki tudja, az majd mindjárt elmondhatja. És akkor még egy-két ilyen nagyon érdekes ábra a naprendszer geometriájáról. tiszta geometria. Rajzoljunk három ilyen szabályosan érintkező kört, ugye teljesen mindegy, hogy mekkorát, és de a lényeg, hogy egyformát, és ha a három kör középpontján átmenő egyik kör, illetve a három kört érintő külső kör. Na most, ha ez a Merkúrnak a pályája, ez meg a Vénusznak a pályája, és ez az ábra 99,86%-os pontosságú. Tehát a Merkur és a Vénusz egyértelműen valamilyen geometriai törvényt követve áll a pályáján. De nézzük ugyanezt a Marsra és a Jupiterre. Itt négy érintkező kört kell megrajzolni. Tehát például úgy, hogy rajzolunk egy négyzetet, ugye négy darab negyed kört rajzolunk, és ebbe az így kialakuló körbe belerajzolunk egy kisebb kört, illetve a négyzet négy csúcsára egy másik kört, és ebben az esetben ez a kisebb kör a Mars pályája, a nagyobb kör a Jupiter pályája, és ennek a pontossága 99,995%. Megdöbbentő. Egy hasonló elrendezést lehet rajzolni a Föld és a Mars pályájára, de nekem ez még jobban tetszik, megmondom őszintén, ugyanis ez egy végtelen egyszerű ábra. Ugye körbe belerajzolva egy ötágú csillag, és egy kisebb kör, amin ennek az ötágú csillagnak a belső pontjain megy keresztül. Ez a Merkur és a Föld egymáshoz való viszonyát mutatják, de itt nem csak a pálya szinte tökéletes illeszkedésű, hanem a két bolygónak a mérete is. Tehát ez a Merkur, ha itt van a középen a nap pályája, ha nincs itt a középen a nap, akkor a Merkur mérete, és akkor ez a Föld 9,1%-os pontossággal. Valami van a naprendszerben, amit a csillagászok még nem vesznek figyelembe. És ez az utolsó, nem terhelem önöket tovább vele, de ez is borzasztóan tetszik. Ez egy körbe rajzolt, szabályos 15 ágú csillag. És ez itt kimetsz egy ilyen belső területet, amiben beilleszthető egy kisebb kör. Na most erre ismét csak igaz, hogy ha itt középen a nap van, akkor a pályáját mutatja a Földnek és a Szaturnusznak, ha nincs középen nap, hanem a bolygó méretét nézzük, akkor ez a Föld és ez a Szaturnusz mérete 99,3%-os pontossággal. Hihetetlenül szabályos. És akkor még a Föld és a Jupiter között is, ennél egy picit bonyolultabb, három kocka vagy három oktaéder segítségével létre lehet hozni egy ilyen egy gömbös gömb alakú, tehát külső gömb és belső gömb beágyazást, ami szintén 99,89%-os pontossággal írja le a nap, vagyis a Föld és a Jupiternek a pálya méreteit. Mindez számomra abszolút azt mutatja, hogy egy nagyon-nagyon nem véletlen az egyes bolygók mérete. Kettő, nagyon-nagyon nem véletlen, hogy milyen távol keringenek a naptól. és ez a záró gondolatom, hogy ha mindezeket, amiket itt bemutattam, lehet, hogy volt közötte olyan, amire valóban véletlen lehet. De ha mindenre azt mondjuk, hogy hát ez csak véletlen, ez is csak a véletlen játéka, szóval ez meglehetősen abszurd dolog lenne. Cicero, ugye a nagy pogány filozófus a következőt mondta, hogy ha valaki nem érzi Isten erejét, amikor felnéz a csillagokra, akkor kétlem, hogy egyáltalán képes-e érezni. A mennyek örök csodájából árad ki minden kegyelem és erő. Ha valaki azt gondolja, hogy az értelem nélküli, akkor neki ment el az esze. Hát ezt mondjuk 2000 évvel ezelőtt mondta. Lényeg a lényeg, hogy ha csak egy pontját kiemelem annak a sok témának, ami ma este szóba került, hogyha a fejlődést, a biológiai formák fejlődését valóban ez a darwini természetes kiválasztódás vezérelné, akkor ugye ez arról szól, hogy a természet próbálkozik. És a próbálkozásai között kiválasztja a legjobbat, az lesz a legéletképesebb, az marad fenn, az megy tovább. Tehát láttuk, hogy a levelek aranymetszésben jelenleg úgy néz ki, hogy a levelek többsége aranymetszésben van, és Fibonacci sorozatokat követnek. Na most ennek azt kell jelentenie, hogy voltak a Föld idejében olyan korszakok, amikor nem így volt, nem aranymetszésben voltak a levelek meg a virágok, nem Fibonacci sorozatokat követtek, hanem csak a természetes kiválasztódás során jutottunk oda, hogy na akkor ez az ideális. Egy nagy baj van, hogy ennek semmi nyoma nincs. Semmi ásatásokba, fosszíliákba, semmibe nincs nyoma annak, hogy a természetnek lettek volna ilyen zsákutca-szerű próbálkozásai, és akkor egyszer csak rájött volna, hogy mégiscsak ez az aranymetszés az, ami működik, meg mégiscsak a Fibonacci sorozatot nyilván akkor még nem úgy hívták, sok millió évvel ezelőtt. Tehát ezzel szemben azt tudjuk, hogy akár, tehát amit találunk, fosszíliákat, bármit, hogy azok is ilyen elrendezésűek voltak. Tehát egy borzasztó tudatos tervezésnek tűnik az egész, és hogy az élet hihetetlen gyorsan kifejlődött, és semmi bizonyíték nincs arra, hogy volt egy hatalmas időszak, amikor így próbálta, úgy próbálta, amúgy próbálta a természet, amíg vége rájött erre az egészre. Úgyhogy akinek nem volt elég, még egyszer hagy hívjam fel figyelmét a ennél lényegesen bővebb és több információt tartalmazó tanulmányra, mintázatok a természetben. Én pedig egy kis, hát ez szintén a természet terméke, hát meglehetősen geometrikus ábráknak tűnnek ezzel a képpel, köszönöm meg a figyelmüket, és akit érdekel a téma, két hét múlva szívesen látjuk egy további beszélgetésre, de talán még most is van egy kis időnk, hogyha valaki beleszorult valami, amit gyorsan közölnie kell. Köszönöm szépen! Mondjad, Kriszti!
A magasabb a hang egyszer, de ha akkor másfál kétel ugyanazok hangszín, csak az erőmagyar. Tehát pedig a hőmérséklet, ugye a hőmérsékletől változtak a formát, a kristálynál is, hogy a kristályoknak egy kialakulási nyomás hőmérséklet. Tehát lehet, hogy ez a fál előtetett. Itt a szentállóság alatt, hogy a kérnek átkialott hár élet van, de lehet, hogy itt nem csak a geometriát kéne megnézni, mint az egyik oldalon, hanem a másik két oldalon, és akkor a kérdéseket.
Lehet.